Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Szerintem nem árulok el azzal újdonságot, ha azt mondom, hogy a technológiai világban nagyon-nagyon erős verseny van, és nem csak a cégek között, hanem régiók között is. Beszéltünk már mi is korábban arról, hogy az Európai Unióban egyre több olyan kezdeményezés indult el, ami azt a célt szolgálná, hogy az amerikai függőséget, az amerikai technológiai függőséget kicsit kiváltsa, kezdve itt mondjuk a mesterséges intelligenciától, egészen a keresőkön át, mondjuk a böngészőkig és a levelező szolgáltatásokig, minden amerikai dominancia alatt áll jelen pillanatban, viszont sosem derült még ki, hogy ez számszerűsítve mit jelent. Most ez változott meg egy picit, nemrégiben a sajtóban megjelent egy olyan kutatási eredmény, ami azt mutatta ki, hogy a nyugat-európai cégek 74%-a támaszkodik amerikai technológiára és amerikai szolgáltatásokra, beleértve mondjuk a felhő szolgáltatásokig mindent.
Igen, és ez a nagyon nagy probléma, mert hogy egész egyszerűen arról van szó, nyilván ez nem így fog megtörténni, és nem is akarjuk, hogy megtörténjen, de azzal, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy másik kontinensnek, ahol mind a jogi szabályozás, mind egy csomó minden, maga a jogrendszer is az Európai Unióhoz képest teljesen máshogy működik, ez önmagában hordoz problémákat, ugye a GDPR-t például nagyon sok amerikai cég úgy tudja csak teljesíteni, hogy Európába áthelyezi valamilyen szinten egy leányvállalatát, egy központját, egy részlegét, egy valamit, és akkor megpróbálja így teljesíteni azt, hogy ne kerüljenek ki a mi Európai Uniós állampolgárok adatai az Európai Unió területéről, aztán természetesen rendre kiderül, hogy dehogy nem kikerül, és ezt nem lehet elkerülni, más csak azért sem, mert az Amazon szerverek, a Microsoft, a Google szerverek, stb. Fizikálisan a világ minden pontján is tartózkodnak, másrészt pedig egész egyszerűen ugye a Metánál például nagyon sokszor kiderült az, hogy hát persze papíron van ez a GDPR, de azért nagyon sokszor ők azért jócskán átnézik az adatainkat az Egyesült Államokban, az ottani jogi környezetek megfelelően mégiscsak, és akkor majd kapnak ilyen-olyan büntetést, ez igaz a Google-re, az összes nagyra, de hogy egész egyszerűen annyira rá vagyunk szorulva az amerikai fejlesztésekre, vagy az Egyesült Államokhoz kapcsolódó fejlesztésekre, hogy valóban nemrégiben az AI kapcsán beszéltünk erről, de az Európai Uniós törekvések elindultak abba az irányba, hogy valahogy legyenek olyan méretű és mértékben használható Európai Uniós megoldások, amik mondjuk ki tudnak váltani, és akkor itt most nagy levegő, nagy gombócot kell lenyelni, Microsoft, Amazon vagy éppen Google termékeket. Nyilván ezzel az a baj, és előjön belőlem az ördög ügyvédje, hogy tételezzük föl, hogy eljön az a Kánaán, hogy valamilyen úton, módon, nyilvánvalóan nagyon sok uniós pénzzel, meg nagyon sok forrással, meg nagyon sok energiával. Eljön az, ami mondjuk a fintech forradalom elején volt, hogy bárki, aki azt mondta, hogy fintech startupon van, akkor rálocsoltak pár százezer, vagy akár pár millió eurót, és akkor a sok száz fintech startupból lett négyet, ami tényleg nagy lett, és tényleg jó lett, és tényleg működik, és tényleg dominás lett, és tényleg fölveszi a versenyt a nagy amerikaiakkal, és a többi, és a többi, és szépen elkezd így burjánzani ennek a mintájára most az új európai felhő, az új európai kereső, az új európai AI, az új európai minden, de ez belátható időben is 5-10 év, csak ezzel az a probléma, hogy addigra a Google, az Amazon, a Microsoft, a Meta és az összes többi pont 10 évvel előrébb fog járni, mint mi, vagyis ez igazából egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen lenyelhető gombóc, közben pedig alapvető érdekünk, hogy ez így történjen, mert hogy nem csak arról van szó, hogy a cégek, meg nem tudom én, Éri Fekete Gábor, Google-lal keresek, bár én speciál DuckDuckGo-val keresek, nem tudom megmondani fejből, hogy a DuckDuckGo milyen szervereket használ, de gyanítom, hogy amerikai szervereken csücsöl az a rendszer is, valahol, valamilyen úton, módon, de szóval nem csak rólam van szó, vagy cégekről van szó, hanem konkrét állami, nagyon-nagyon komoly és nagyon veszélyeztetett infrastruktúrákról, tehát például vízerőművekről, atomerőművekről, stb. Ezek szintén USA rendszereken vagy USA szoftverekkel működnek, és akkor a hadipart még nem is említettük, az F-35-ös vadászgépektől kezdve mindent, amik Amerikába jönnek, és amerikai szerverekről kapják a frissítéseket, amerikai szoftverrel működnek, tehát egész egyszerűen ez sokkal, de sokkal nagyobb és komolyabb, bonyolultabb, és sajnos azt kell, hogy mondjam, veszélyesebb téma annál, mint hogy jaj, akkor most nagyon szeretnénk, és elnézést, hogyha most az nagyon ironikusan hangzik, de mi Európai Unió nagyon szeretnénk, hogyha lenne nekünk európai Google-ünk, meg Microsoftunk, meg Metánk, meg Lockheed Martinunk, meg és a többi, mert ez azért itt sok évtizedes fejlesztésekről, és sok száz trillió, csillió dollárról beszélünk, amit most hirtelen pár év alatt, egy évtized alatt be kellene hoznunk, és ez nem nagyon fest jól.
És nyilván nagyon sok szabályozás az, ami jelen pillanatban kordában tartja az amerikai cégek fennhatóságát és képességeit arra, hogy milyen adatokkal hogy dolgozzon az Európai Unióban, de ezzel együtt ugye megtörténik az is, hogy ezek a cégek aztán úgy döntenek, hogy valamilyen szolgáltatást nem, vagy csak korlátozva biztosítanak, pontosan azért, mert úgy gondolják, hogy ők nem tudnak megfelelni az adott szabályozásnak. Én most gondolok például egy olyan esetre, ami nem is olyan régi, az Apple bejelentette, hogy az új hely történet szolgáltatását, tehát egész konkrétan azt, hogy megmutassa a készülékünk, hogy mikor, hol jártunk, és milyen érdekesebb helyszíneket látogattunk meg, mondjuk egy túránk, egy kirándulásunk, vagy bármi adott esetben csak egy napunk során, azokat ők nem tudják úgy biztosítani, mert ezt a szolgáltatást, hogy ez megfelelően az Európai Uniós adatkezelési elvárásoknak. Ehhez képest mondjuk a Google ezt már évek óta nyújtja, tehát egy ilyen hely történeti visszatekintőt, és hát ezt egyre több cég fogja csinálni egyébként, hogy valamilyen módon szolgáltatások kihagyásával, gondolok itt mesterség és intelligencia szolgáltatásokra is szintén ugye mutogathatnánk az Apple-re, de itt akár bármelyik cégnél előfordulhat ilyen, hogy különféle funkciók butításával próbálják azt mutatni, hogy ők bizony megpróbálnak megfelelni a feltételeknek, de ugyanazért a pénzért, ugyanazért a szolgáltatásért, amikor az esetben a fizetős szolgáltatásról beszélünk, ugyanazért az előfizetési díjat sokkal kevesebbet kapnak az európai felhasználók, ami egyfajta ilyen nyomásgyakorlásnak is felfogható, és nyilván ezért érdekes az, hogy milyen európai alternatívákat kaphatunk az amerikai szolgáltatók helyett. Persze azt tegyük hozzá, hogy a témát felhozó cég, amelyik ezt a kimutatást végezte, ami kimutatta, hogy a cégek háromnegyede függ, a nyugat-európai cég háromnegyede függ amerikai cég, amerikai szolgáltatástól, azt pont egy európai felhőszolgáltató tette közzé, és ők végezték el, az ő megbízásukból készült. Úgyhogy ez nyilván picit reklámértékű is volt számukra, de ettől függetlenül azért elég komoly és valós problémákra hívja fel a figyelmet.
Nem egészen tudom elképzelni, hogy az előbbi kis ironikus és nem is annyira vidám monológomból azért kiderült, hogy nem vagyok optimista ebben a tekintetben, hogy hogyan fogjuk tudni ezt az Európai Unióban megugrani, közben pedig abszolút azt gondolom én is, hogy ezt a fajta szuverenitást nekünk digitálisan is el kellene érni, és nem azért, mert óriási világháború lesz, és az AI majd mindenkit megöl, hanem egész egyszerűen nem lehetünk ennyire kiszolgáltatva az Európai Unióban annak, hogy az Egyesült Államokban teljesen más jogi rendszer, teljesen más dinamikus, teljesen más üzleti szférában dolgoznak cégek, akik egész egyszerűen csak azért nem csinálják azt és úgy, mint amit az Egyesült Államokban csinálnak, mert egész egyszerűen itt néha-néha pár tíz vagy akár pár száz milliós büntetéssel az unió szabályozása tyúkszemükre lép. Nem kellene ennek így működnie, jobb lenne, hogyha uniós szoftvereket használhatnánk, jobb lenne, hogyha én is eldönthetném, hogy milyen felhőrendszeren tárolódik az én adatom, egyáltalán hogyan mit használok, jobb lenne, hogyha lenne európai meta, jobb lenne, hogyha lenne európai Google, és a többi, amik valóságban tényleg leszakadva az amerikai anyacégtől, majd valamilyen módon európai uniós jogi környezetben tudnak 100%-ban működni, mert hogy ez is lehet egy megoldás, és ugye Amerika pont ebbe az irányba megy, ugye a TikTok az egyik nagy példa, megpróbálják földarabolni, és hogy legyen belőle egy USA szervezet, egy USA cég, ami tud ellenőrizni az Egyesült Államok, lehet, hogy ez lesz a megoldás, és egész egyszerűen lesz majd európai Google, meg európai Meta, meg európai Amazon. Minden esetre ettől még senki és semmi nem garantálja azt, hogy az adataink nem fognak kikerülni az unió területéről.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Az én régi emlékeim a Pixel telefonokról régi, tehát ilyen Pixel 3, 4, 5-re gondoljunk, ugye most van nálunk a Pixel 10, abból is a csúcs-csúcs modell a Google Pixel 10 Pro XL teljes anyakönyvezet nevén, tehát egy jó pár generációval előtti Pixel telefonokból nekem az van meg, hogy ja, ezek ilyen kötelező, hát hogy mondjam, mutogatós telefonok, és ugye azokat is megelőzték még a Nexus telefonok, amiket ráadásul még nem is a Google gyártott, és arról szólt, csak arról szólt, hogy minél több gyártó, minél komolyabban foglalkozzon az Android fejlesztésekkel. Aztán egy idő után kirőlte magát a dolog, és most már a Google mutogatja nekünk jó pár éve meg, hogy szerinte milyen az a, mutatom az idézőjelet, nyers felhasználói androidos élmény, amiből aztán nagyon sok minden fog kikerülni. Tökéletes példa erre, a Samsung volt az, aki telenyomta az internetet és mindent azzal, hogyha vekarikázol valamit, fölismeri, hogy ez egy kutya, autó, akármi, és akkor rákeres a keresőben. De hát ez egy alap androidos funkció volt már akkor is, és lett később, csak ezt a Samsung egy picit egyrészt talán továbbfejlesztette, de mindenképpen nagyon ügyesen megmarketingelte, és ezeket a funkciókat mutogatja meg a Pixellel a Google. Mely Pixel széria az évek során azért szépen földúzzak, mert ugye egy-két modellel kezdtünk, most meg már nem tudom hány van, plusz még az a kinyitható Google Pixel telefon, ami Európába be sem jön. Tehát per pillanat, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak magában az androidos operációs rendszerben, és arra nem akar rárakni semmilyen Samsungos, Huawei-es, Honor-ös, a Sony-t nem mondom, mert az egyetlen gyártó, aki nem nagyon nyúl hozzá ahhoz, hogy hogyan néz ki az Android és mit tud az Android, azon a legközelebb talán a Pixel telefonokhoz szoftveresen. Szóval, ha nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy hogyan színezi meg a gyártó, akkor ez a nyers Android élmény, és azért mivel ez a Google, meg mivel ez már a 10. széria, azért mindig számíthatunk egy-két finomságra, melyek aztán nyilvánvalóan a következő hónapokban be fognak kerülni az összes gyártóhoz, és akár tovább is fejlesztik a gyártók az egyes funkciókat. De most itt a Google Pixel 10 Pro XL, ami friss és ropogós, tűzforró, napokban jelent meg, napokban lehet már először róla beszélni, és mi most elmondjuk, hogy szerintünk milyen az Android, a nagybetűs Android, hiszen a Pixel 10 most az, ami ezt tudja.
Mielőtt a szoftveres oldalra belemennénk, azért gyorsan egy picit vegyük át a specifikációkat, és elmondom, hogy miért csak picit. Szerintem az idei Pixeleknél egyre inkább az látszik, hogy a specifikáció maga a legkevésbé érdekes, legalábbis a csúcskategórián belül, és ugye a Pixel 10 Pro XL is a csúcskategóriába szánt készülik, mind áradás, mind hardveres tulajdonságok szempontjából nézve egyaránt. Eleve ugye a design nem nagyon változott az előző évekhez képest, legalábbis a tavalyi évhez képest semmiképpen sem, amikor ez a vizorszerű, keresztben mindent betöltő kamerasziget került a Pixelek hátlapjára, aminek az a nagy előnye egyébként, hogy mondjuk az asztalra téve nem billeg, cserébe viszont annak, akinek ez a stílus maga nem jön be, az idei szériát egyáltalán nem fogja szeretni, mert most már mindegyik modell a legkisebb tulajdonképp ugyanezt a kamera elrendezést kapta. Hardware viszont annyiban érdekesebb, hogy idén már nem a Samsung gyártja a központi lakókészletet, hanem a TSMC, a nagyon-nagyon-nagyon híres és nyilván az egyik legbefolyásosabb chip gyártó, a taiwani TSMC, az, aki a Tensor G5-nek nevezett központi lapkakészletet gyártja, ez egy 3 nanométeres chip, nem is mennék bele annyira specifikációkba. Ami lényeges, hogy nagyon sokat ugrott fejlődés szempontjából, teljesítmény szempontjából a tavalyi évhez képest. A Pixelek mindig egy picit a nyerserő, a benchmark tesztek alapján lassabb és kisebb teljesítményű volt, mint az adott évi konkurencia. Ez idén nem változott, de nem akkora már a különbség, mondjuk egy Qualcomm lapkakészlet és a Tensor G5 között. Viszont amiben mindig is jó volt a Google, az a szoftver olyan mértékű testreszabása, olyan mértékű chipreszabása volt, aminek köszönhetően ez nem érződik még erőteljesebb hardveres feladatok esetén sem igazán. És ehhez ugye a Pro modellekben 16 GB rendszer memóriát kapunk. Itt van egy kicsi kis kritikám, ugyanis a Pro XL az, ami 250 GB-tal indul, mint alapértelmezett tárhely, mindenki más 128 GB-ot kapott. Ez 2025-ben ebben az árkategóriában, a felső ársában és a felső kategóriában szerintem nem teljesen elfogadható. Úgyhogy én azt javaslom, mindenki, aki megnézi az árakat, a 256-os árait nézze alapból, nagyon sok film és videó fog készülni a Pixelekkel, pontosan azért, mert kamerában, multimédiában nagyon-nagyon-nagyon jók lettek idén is ezek a mobilok. A már emlegetett kamera szigetben 3 darab objektívet találunk, ezek mögött 3 különböző érzékelő lapkát, 50, 48 és 48 megapixel, ez az elosztása a széles látószögűnek, a periszkópos telefotókamerának és az ultraszéles látószögűnek. Mindezekkel együttesen egyébként jár optikai képstöbörizárás, legalábbis a telefotó és a széles látószögű, tehát a főkamerához, és 5-szörös optikai zoomot kapunk egyébként magától a készüléktől, de már itt rögtön el kell, hogy süssünk egy nagyon érdekes szoftveres újítást, ami az idei Pixelekre jellemző. Még a legkisebb Pixel is kapott egy úgynevezett AI zoom funkciót, ezt igazából nem először látjuk androidos készülékekben, de már a Pixel is fel tudja mutatni azt, hogy mesterséges intelligenciával képes feljavítani az optikai nagyításon túl befogott pixel halmot, amit mondjuk ugye elővünk egy ilyen digitális zoommal történő nagyításnál. A szimpla Pixel 10-nél ez 20-szoros nagyítást hozhat, és a Pro modelletnél ez akár 100-szoros zoomolás jelenthet. Itt ugye az történik, hogy mesterséges intelligencia megpróbálja felismerni, hogy mit fotózunk, és ezt utána pedig javítja, és megkapjuk azt a képet, ami szerinte egy 100-szoros nagyításnál lenne előttünk, de nem ez az egyetlen, ami szoftveres oldalról érdekes az idei pixelekben.
Egy picit iPhone-osodott, még inkább iPhone-osodott a Pixel, ez a mondat, amit a Google nem fog szeretni, de igazából azért igaz, mert mind az összeszerelési minőség, mind pedig ahogy gondolkozik az egész rendszerről, hogy ennek a telefonnak mit kell csinálni és hogyan kell, nem tudok jobb szót, boldoggá tenni a felhasználót, az abszolút az almás gyártóra volt eddig jellemző. Mondok egy konkrét példát, a Camera Coach nevű alkalmazás megmutatja, hogy egy adott fotónál milyen beállításokat, mit lehetne beállítani, akár manuálisan, akár pedig utólag, hogy az a kép az jobb legyen, tehát tippeket ad, természetesen mesterséges intelligencia algoritmus segítségével, de tippeket ad egy készülő fotóhoz, hogy még jobbak legyenek a fotóink, még boldogabb legyen a felhasználó. De például most lesz egy olyan új AV1 kodek, ez egy kicsit geek és kicsit kocka dolog, de egy olyan videó tömörítési eljárást is tud már, természetesen a klasszikusok mellett és a jól ismert és elfogadott mellett, ami kisebb fájlméretet ígér, elméletileg hasonló a jó minőségben, mint az elterjedtebb formátumok, de mégiscsak arról szól, hogy még több helyre, még több mindent tudjunk belepakolni. És hogy legyen egy konkrét párhuzam az almás gyártóval, hasonló mágneses megoldást alkalmaz a telefon hátulján, sőt még a gyári tokban is van egy plusz mágnes, mint az iPhone-okon, tehát amit ott MagSafe-nek hív az Apple, azt Pixel Snap-nek hívja most a Google, tehát még ez is ugyanúgy fölpakolhatunk rá ilyen különböző, a tárcától kezdve powerbankot, akár egy csomó mindent a telefon hátuljára, egyszerűen mágnesesen fog rögzülni, és ez eddig egyáltalán nem volt a Pixel telefonokban, külön lehetett olyan tokot venni, amit a tokgyártó éppen úgy gondolt, hogy akkor tesz bele ilyen mágnest. Most már van hivatalos Google-féle, Google által elnevezett megvalósítása a MagSafe-nek, és ez lett a Pixel Snap. Tehát ahogy ez az egész ökoszisztéma kibomlik a Google Pixel 10 Pro XL-lel, és nem csak az XL-lel, és nem csak a Pro-val, az azt mutatja, hogy tényleg afelé megyünk, és tényleg azon dolgozik a Google is, hogy leginkább a szoftverhez szokjunk hozzá, leginkább ahhoz szokjunk hozzá, hogy persze kapunk egy decens hardvert, lehet, hogy majd a szintetikus teszteken nem a Pixel 10 széria lesz a legerősebb, sőt, ennek ellenére ebből az ég egyadta világon semmit nem fogunk észrevenni, mert vagy nagyon jól van optimalizálva rá az a szolgáltatás, vagy egész egyszerűen már így is túl van tolva ez az egész szintetikus teszt marhaság, és sokkal, de sokkal erősebb számítógépek vannak a zsebünkben, mint amilyenre valójában szükségünk van, és mint ahogy mindig, nyugodtan elmondhatjuk, hogy azért a Google Pixel telefonok, ha fotózásról, videózásról van szó, azért nagyon-nagyon-nagyon a dobogó környékén vannak.
Nem csak az új kodek, hanem egyáltalán maga a videókép minősége az, amit most szerintem egyébként az egyik top androidos képességnek neveznék, mert hogy a pixelek videóképe gyönyörű, nagyon éles, nagyon szép, nagyon jó színekkel, akár rosszabb fényviszonyok között is színhelyesen tud a Pixel telefon videókat felvenni, tehát hogy ezek a végeredmények igazából azt mutatják, hogy valóban nem hagytál a Google azt, ami a pixelekre szinte a kezdetektől fogva jellemző volt, tehát a képalkotás minősége az még mindig magasan van, fotózásra abszolút értem ugyanezt, úgyhogy ilyen szempontból, aki az egyik legjobb fotós képességű telefont szeretné megvásárolni, az abszolút a Pixel vonalra is rá kell, hogy nézzen, és mindezek mellett az a fajta felhasználói élmény az, amit a Pixel egyedisége ad, és olyan értelemben egyedisége, hogy androidos vonalon azért, hogy nyilván mindenki hozzáadja saját maga különlegességét, és itt azért a Google is egy picit megfűszerezte ezt a rendszert, de a Pixel egyedisége egy nagyon letisztult és nagyon-nagyon fluid rendszer és fluid használati élmény mellett is jól érezhető.
Elképesztően jól sikerült. Ha ezt tudja az Android, akkor köszönjük szépen, mi kérjük. Időnk viszont elfogyott, ez az egy óra, mint ahogy mindig hamar el szokott szaladni, de természetesen az iFater.net oldalon, a Blue Sky platformon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!
A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja.